Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltárunkat énekeljük, valamennyi versét. 130. Zsoltár, te hozzád teljes szívből. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom Mózes első könyve 35. részében. Isten ezt mondta Jákobnak: készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Akkor azt mondta Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk, és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket mind, meg a fülbevalóikat is. Jákob pedig elásta azokat a cserfa alá, amely Sikemnél van. Majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Lúzba, azaz Bételbe, mely Kánaán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte a helyet Él Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bétel mellett a tölgyfa alá, amelyet a siratás tölgyfájának neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddan Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten: Jákob a te neved, de nem nevezlek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így neveztel Izraelnek. Majd ezt mondta neki az Isten: én vagyok a mindenható Isten, szaporodjál és sokasodjál, népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utána pedig utódaidnak adom azt a földet. Azután eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele, Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele. Kőoszlopot és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte a helyet, ahol az Isten beszélt vele. Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked ezt a mai estét, és azt, hogy újra és újra mindig elkészíted azt, ami számunkra egyedül és igazán fontos, a te üzenetedet. Köszönjük, hogy nálad mindig van életnek kenyere, és aki azt eszi, az boldog lesz, az megelevenedik, az megépül, az megerősödik. Erre van szükségünk mindnyájunknak. Ezért könyörgünk most különösképpen az igéért, hogy az legyen élő ige. Ezért könyörgünk most, hogy ne a mi méltatlanságunkra néz, hanem a mi rászorultságunkra. Úgy a szólóéra, mint a hallgatóéra. Hadd könyörögjünk azért, hogy ne csak a fülig, hanem a szívig hatoljon a te üzeneted, a te szent lelked megcselekedheti ezt. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, ige hallgatásunkat. Áld meg, hogy az magvetéssé legyen, hogy amikor kilépünk innen be a zajos világba, abban a pillanatban ne kapkodják ki a magot, hogy ne nyomja el valami tisztátalan dolog a mi szívünkbe, vagy a mi megkövesedett életünk ne legyen rá érzéketlen, hanem legyen termés belőle. Mindezeket csak kérhetjük tőled, és remélhetjük, de köszönjük a te ígéretedet erre. Áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, egy mondatot még aláhúzok a ígéből. Isten ezt mondta Jákobnak, készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott, készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Tulajdonképpen még egy kicsit röviden az igének az előzményét is föl kellett olvasni, de nem akartam olyan hosszan olvasni, nagyon ismertek ezek a történetek, a közvetlen előzménye az, amit így mond az igénk, hogy a sikemi vérfürdő, ahol ugye Jákob fiai állnak bosszút, és tulajdonképpen ugye ellehetetlenedik az egész család, az egész nemzetség, és onnan menekülni kell, egy nagyon kínos helyzetben kerülnek, és Jákob is ezt mondja, hogy bajba kevertetek, gyűlölté tettetek engem ennek az országnak lakói előtt, egy bosszút vettek egy erőszaktétel miatt. Tehát azért ezt gondoljuk csak oda ennek a hátterét, és azt a veszedelmes helyzetet, hogy itt vérbosszút forralnak a környező kis városkák és falvak, és abban a pillanatban ugye egy ilyen félnomád családnak a helyzete az nagyon is veszélyes, veszedelmes lesz. De ezt csak azért mondom el, hogy emlékeztessem a testvéreket egy a történetnek a folyamatára. Igazából, amit először ki szeretnék emelni, hogy azt mondhatnánk, hogy talán ez az első, így mondanám, reformáció, amit mi tudunk a Bibliában legalábbis, amit majd még nagyon sok követ az Isten népe történetében, egészen addig a nagy-nagy megújulásig, visszaalakításig, amikor az eltorzult ember arcot vissza vagy helyreállítja az Isten, ahogy azt nekünk Krisztusba elénk adja. Itt egy egyszemélyes, vagy inkább azt mondanám, hogy egy családi reformálás történik. Tulajdonképpen minden benne van ebbe, amihez kell. Ezt olvassuk, ezt a nagyon alap üzenetét, hogy hányjátok el az idegen isteneket, tisztítsátok meg magatokat, változtassátok el öltözékeiteket, és induljatok el ahhoz az Istenhez, illetve csináljatok néki oltárt, aki meghallgatott a nyomorúság napján. Jól emlékszünk ugye Jákob menekülésére, amit még egyszer itt felidéz az ige, tehát azt sem kellett újra felolvasni, amikor éjszaka álmot lát és látja az Isten angyalait le és feljárni azon a lajtorján, és azt mondja, hogy bizony Istennek háza ez. De úgy is szemlélhetjük az eseményt, hogy Isten Bételbe küldi vissza Jákobot. Oda tehát, ahol egyszer már megerősödve, megváltozva, felállva tovább mehetett a menekülés útján, ahol ez a bizonyos látomása volt, de ezt azóta nagyon sok minden történt. Azóta az első bételi nagy megrázó élmény óta, amit soha nem felejtett el, megjárja a száműzetést, családja lesz, meggazdagodik, visszatér, aztán ott van az a másik nagy élménye a jobbók révénél, a rettegés ideje, amikor aztán kibékül Ézsauval, és aztán sok minden után hirtelen ez a véres esemény megint. Sikem városának a fejedelme elrabolja a húgát, és megerőszakolja, visszaveszik, földúlják, lemészárolnak mindenkit. Ebben a helyzetben van. A nyomorúság ideje az nem csak mélységeket jelent, hanem azt is jelentette Jákob életében, hogy eszközzé lesz az Isten kezében az elmenekülés, az elfutás vagy odafutás ahhoz az Istenhez, akit Jákob Izraelnek annak idején kijelentette magát. Tehát Bétel itt nem csak egy földrajzi hely, hanem ez egy lelki hely, ahol az Istennel találkozni lehet. Vagy inkább így mondanám, az Isten újra találkozóra hívja Jákobot, nem véletlenül oda, és nem máshova. Hát hogyan is történik ez? Először is Isten az, aki kezdeményez, tehát sodródik ez a család, és egyszer csak megállítja őt az Istent a mélypont előtt, vagy a végpont előtt, és azt mondja, hogy indulj el vissza, menj el Bételbe. De mielőtt ezt megtenni, tehát Jákob tulajdonképpen egy csomó mindent meg kell tennie. El kell menni tehát oda Bételbe, az Isten háza, a hely, ahol találkozóra hív az Isten, oda, ahol egyszer már világossá vált, hogy kicsoda ő. Az Új Szövetség felől egyértelmű és világos, hogy ez a hely a kereszt, ott, ahol megnyílt az ég, ahol fels alá járkálás van, ahol futásunkban megállít az Isten. Jákobnak tehát Bételbe kell mennie, hogyha nem akar elveszni. Összekuszálódott az élete, áttekinthetetlenné vált a helyzet, és a Bétel az a hely is, ahol vissza lehet arra emlékezni, hogy egyszer valamikor itt minden rendeződött. Nem véletlen ez a hivatkozás, hogy amikor a te bátyád Ézsau elől futottál, akkor találkoztunk Bételben. Tehát vissza Bételbe, és mindig újra vissza arra a helyre, ahol az Isten egyszer elrendezte futásunkban, menekülésünkben az életünket, vissza az Isten kegyelmének a helyére. És mennyi tennivalója van Jákobnak, figyeljük csak meg. Arra, amire azt mondanám, hogy ezek tényleg olyan nagyon markáns, reformációs, hát tevékenység vagy esemény sorozat, mert roppant érdekes, hogy időközben megszaporodtak az istenek Jákob körül. Az az ember, aki maga a jabbók révénél egyszer s mindenkorra megvívta maga harcát, mégpedig győztes harcát, egyszer csak azt veszi észre, hogy egészen más szellemiségben él, mint ahogy ezt gondolta. Föl lazul az élet körülötte. Hát micsoda íge ez, amikor ezt mondja Jákobnak, egy Jákobnak mondja, hogy távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Ő semmit nem tett ez ellen, ez itt a nagy probléma. Ő maga az volt, aki mindig is volt, vagy legalábbis a jabbók óta, de szinte észrevétlenül elkezdett sodródni, és aztán egyszerre csak már nem Jákob a családfő, hanem a fiai döntenek a maguk belátása szerint, a korszellem szerint úgy gondolják, hogy ez a helyes, hogy itt elégtételt kell venni bármi áron, és meg kell mutatni, és belekerül Jákob ebbe a végzetes esemény sorba, mondhatni tehetetlen szemlélője az eseményeknek. Tehát egyszer csak, mint a pikkelyek, ugye világosan lát, most már újra is az eseményeknek az élére áll, Bétel felé fordulva eldobják a bálványokat, az amuletteket, a mindenféle különböző ilyen praktikákhoz szükséges függőket és hasonlókat, és egyéb kultikus tárgyakat, egy szellemi nagy takarítást végeztet el Jákob. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, ez a bűnbánatnak a kifejezése, hogy a belső rendezésnek is meg kell történni, nem csak a külsőségeknek és a mindenféle bálványoknak, az elásásának, eldobásának. Tehát ez a szellemi rendezés, amely csak bűnbánat útján történhet, enélkül a bálványok makacsnak bizonyulnak, és nem igen lehet tőlük megszabadulni. Jákob ugyancsak ugye a ruhákat is kicserélteti, változtassátok meg, öltözzetek át, mint egyfajta zarándok útra készíti fel a családját, és semmit nem lehet elvinni Bételbe, ami nem tartozik oda, ami zavaró, ami tisztátalan dolog. Elásott mindent, ameddig érték volt, amit évtizedek során gyűjtögettek össze, és egyszer csak felesleges kacattá válik. Ha igazán egy ilyen szellemi nagytakarítást végzünk, akkor nagyon megdöbbentő az, hogy végül is alig marad valami. Amikor felköltöztem Pestre, akkor e tekintetben bizony megbuktam, mert én mindent elhoztam magammal, és amikor el kellett kezdeni berendezni a parókiát, akkor láttam, hogy minek hoztam ezt a rengeteg cuccot magammal. Nem kell. Semmire nem való. Akkor azt gondoltam, hogy jó még valamire. Ugye? Hát tele vagyunk ezekkel a dolgokkal az életünkbe, megtartjuk, őrizgetjük mindenféle emlékeket, mindenféle kapcsolódási pontokat, és igazából meg töredéke is elég. Mindent elásat Jákob, mindent fölszámol, mert rádöbben, Bételben rádöbben arra, hogy nem kellenek ezek a dolgok, szükségtelenek, semmire való bálványok, arra valók, hogy föllazítsák az életünket, bensőnket. Ott kell elásni, onnan elmegyünk, ott kell hagyni, nem magunkkal vinni. Mi mindenért adjuk a vérünket, az életünket, szellemi lelki energiánkat, amik valójában nem is fontosak. Milyen nagyszerű dolog, hogyha sikerül egy ilyen nagy takarítás, egy ilyen megtisztulás, egy ilyen átöltözés. Micsoda könnyedség, mennyi minden nem kell tovább cipelnünk. Mennyi látszat, mennyi bálvány, és éppen ezért valóban csak akkor tudunk ezektől megszabadulni, hogyha ilyen Jákob módján megtörténik ez az egyszemélyes reformáció, ez a megújulás, visszaformálódás, ahogy ott Bételben kapta ő az Istentől, ha elszánjuk magunkat így Jákob módjára. Tehát ugye futni kell Jákobnak, ugye nagyon érdekes, az 5. versben ezt olvassuk, hogy Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Ugye elgondolkodtam ezen, hogy hát ez nem valami szép mondat, hogy nem elég, hogy még ott lemészárolták, még rettegésbe is, aztán rájöttem, hogy bizony ez egy nagyon súlyos mondat. Jákobot és családját meg kell védeni, mert különben utoléri a jogos vérbosszú. Emlékszünk arra, amikor volt már a Bibliának egy alakja, akire bélyeget kellett tenni, hogy senki meg ne ölje, és milyen mélység az, amikor az Istennek úgy kell engem megvédeni a jogos bosszútól, a jogos pusztulástól, micsoda kegyelme az Istennek, azt mondja, mindezek ellenére őket ejtem rettegésbe, hogy te megmaradhass. Megrendítő ez a mondat, gyilkosnak tekintik a környék városai, települései, ide jut Jákób és családja is, mégis az Isten mondja, menj vissza Bételbe, van még egy sanszod, van még egy lehetőséged. Nem azért vagy védelem alatt, hogy büntetlenül azt tess, amit akarsz, mert sok következménye van annak, amit elkövettek, és a fejezetet a kellősen három halálról is olvasunk, ott közben többen meghalnak, tehát nem arról szól ez a történet, hogy Rózsa szirmokkal kibélelt úton jár Jákób, és mennek vissza Bételbe, hanem egy nagyon kemény és keserves folyamatról van szó, de mégis ez az életnek az útja. És ismét megerősíti az Úr aztán az ígéreteket, olvastuk, ismét világossá teszi Jákób előtt a küldetést, helyét a világba, szolgálatban. Ezért van megújulás, ezért hívja találkozóra Jákóbot az Isten Bételben. És azt gondolom, hogy hát minket is mindig erre hív, amikor csak elsodródunk, amikor egyszer csak azt látjuk, hogy megszaporodtak Istenek körülöttünk, pedig mi, nekünk semmi közünk hozzá. Visszahív bennünket oda, ez az Istennek a kegyelmes szeretete, amikor újra rendezi az életet, és lehet megint tovább menni, megint világos és tiszta lesz minden. Áldjon meg az Isten bennünket erre a bátorságra is, hogy végig nézve az életünket, lássuk meg, hogy nagyjából az általam nagyon fogott dolgok 80%-ára valószínű nincs szükség. Persze ez egyéni dolog, én csak a magam életéről tudok beszélni. És áldjon meg az Isten bennünket arra is, hogy Bételben, azaz Jézus Krisztus keresztjénél megújuljunk és mehessünk tovább. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, mennyi csodálatos lelki-szellemi kincset begyűjtöttünk életünk során, aztán valahogy ezek a kincsek már nem igazán fénylenek, valahogy hordozunk, visszük, és nem lenne rá szükség. Mennyi minden okozott örömet, ami már nem okoz, de még ott tartjuk a szívünkben, lelkünkben. És aztán mennyi mindenben meg megkeményedtünk, és úgy gondoljuk, hogy ebben nem nekünk kell engedni, engedjenek mások. És hordjuk magunkkal ezeket a terheket, mint köveket. És mennyi mindenről azt gondoljuk, hogy mi majd megoldjuk, mi meg tudjuk csinálni, majd mi kézbe vesszük, és nem jól csináljuk, és újra megpróbáljuk. Hagy könyörögjünk azért, hogy ha elsodródtunk, akkor hagy találjunk vissza. Hogy egyszerűsödjön le újra bennünk az, hogy kihez tartozunk, kitől várunk segítséget, kitől várunk megújulást, és kiben örvendezünk. Köszönjük a te fiadat, Úr Jézus Krisztust. Köszönjük azt, hogy ő az, akiben meg lehet újulni, mert ő az út, ő az igazság és az élet. Hogy szabaduljunk meg önigazságainktól, mert ezek a legveszedelmesebb bálványaink. Köszönjük a te kegyelmet, hogy akkor is védesz, amikor egészen mást érdemelnénk. Így kérünk téged, légy velünk, őrizd meg bennünket mindennapjainkban, munkáinkban, szeretteink körében, gyülekezetünkben. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most a 329. énekünk második és ötödik versét fogjuk énekelni keresztelőre készülvén, mégpedig Kovács Zsolt Csaba és Mezei Rita gyülekezeti tagoknak gyermekét, Réka Emesét fogjuk megkeresztelni. Tehát 329. második és ötödik verse. Testvérek, a Máté evangéliumának 28. részéből olvasom keresztség sákramentumának igéit. Az igéket állva hallgassuk meg, aztán mindjárt foglaljunk helyet. Így szólt Jézus a tanítványokhoz, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A római levél 12. részéből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és tökéletes. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves család, kedves gyülekezet, nem szép dolog, de először egy engem egészen személyesen érintő családi élményről kell beszámolnom. A múlt héten családi találkozót tartottunk, ami azt jelentette, hogy a felvidéki és a magyarországi rokonság összetalálkozott Csalóköz Aranyosban a nagyszüleinknek, tulajdonképpen a szülőfalujában, és hát ez egy nagy esemény volt, mert akkor lett, azt hiszem, hosszú évtizedek óta először igazán dugik tele a templom, és nagyon jó volt ez a 80 vagy 100, vagy ki tudja mekkora nagy sereg, aki annyi év után összetalálkozott, és mindenki azt fürkészte, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. A másod, harmadik unokatestvérek már, és ugye próbáltuk az egyen, egy-két, nagyjából ki lehetett deríteni, hogy a mi vonalunk, meg mindenkinek a hullámos a szája, már bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de egyenszabású, ugye? És az egyrészt ez jó volt ez látni, ezt, hogy azért mégiscsak van valami azonosság, de a másik, ami igazán azt gondolom, hogy nagy élmény volt, hogy a templomban a református istentiszteleten vett mindenki részt, és annak a légkörében, nyelvezetében rögtön értettük egymást, olyanok is, akik soha nem találkoztak, vagy legalábbis már évtizedek óta nem látták egymást, és már az annak idején való helyes kis unoka, testvéreim, nagymamák lettek, és így tovább. De abban a pillanatban valahogy éreztük, hogy ugyanaz, valamiképpen egyformán vagyunk mi szabva. És ugye ez az ige, amelyik ezt mondja, hogy ne igazodjatok, vagy Károli szerint ne szabjátok magatokat a világhoz. Végig vettük a két család rész, mit éltek át, hányszor próbálták átszabni. Ugye a nagyszülők óta, hosszabb, rövidebb ideig különböző, nagyon is irgalmatlan szabdalással, és mégis megmaradt a család, mégiscsak egymásra ismertünk, annyira nem szabtak át bennünket, mint amennyire átszabhattak volna. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon sokat adott, mondott, és azóta is nyilván bennem van ez az íge, hogy ne szabjátok magatokat, vagy ne igazodjatok-e világhoz. Eredeti kifejezés eléggé ismerte világnak a sémáihoz. A szabás minták, azok ilyen sémák. Rátesznek a papírra, az azt is, hogy azzal a kis urigával rám megcsinálják a szabás mintát, mert vannak ilyen sémák, és ezek szerint alakítják az ilyen, és ma különösen. Ma úgy érzem, hogy nagyon-nagyon erős ez a nyomás rajta a magyar ifjúságon, egyáltalán felnőtteken is, hogy valamire szabják, valamire formálják. Hát valami lehetőségnek lenni kell, hogy másfajta szabásokra, másfajta mintákra, és a tapasztalatunk is ezt mutatta, hogy két terület még mindig van, noha azt is szabják, nyírják, ez a gyülekezet és a család. Ott vannak olyan minták, és ezt nem is kell itt elmondani ennek a családnak különösebben, hogy mennyire fontos ez, hiszen benne élnek, hiszen az ő életük, egész mentalitásuk tükrözi ezt a kettőt, hogy ez a két pólus ott van, a gyülekezet és a család. De hát nyilván nagyon fontos ezt tisztán látni, és igazából csak aláhúzni, hogy ez is csak akkor tölti be a szerepét, mint a gyülekezet, mind a család, ha ő maga is ugye, arra a mintára van szabva, ha nem a világ sémái kezdenek el uralkodni benne, ez a veszély mindig fönnáll, mindig jelen van, hanem valóban Jézus Krisztus az a minta, akire oda kell igazítani a mi életünket. Ugye, és ez nem elég tudni ezt a dolgot, és tisztában lenni vele, hanem valami praktikus módon megvalósítani, ezt mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Tehát szemléletváltás, gondolkodás, a szív és elme megfordulása, amire szükség van, amely keresi, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarat, és aztán azt megcselekszi. És akkor történik valóban a ő hozzá való igazodás, a nem-e világ sémái szerint való élés. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a Krisztus követés. Ő nem séma, persze, hanem ugye, út, igazság és élet. Ő személy, akit követünk, és csak akkor van mód megismerni az Isten akaratát, hogyha erre az útra lépünk, ha ezt az igazságot keressük. Tehát mindezt azért mondom el, mert azért világos dolog, hogy a nevelés az mégiscsak azt jelenti, hogy bizonyos sémákat kell a gyerekbe, már bocsánat, hogy nem beleverni, mert ugye már modern időkben ez nem történik, csak átadjuk neki, és vagy elveszi, vagy nem. De hát mit lát, mit kap, azért az mégiscsak a szülők sémái, szülők mintái. Tehát nyilván, hogy vannak szükséges minták, és az Isten gyermekeinek a mintáit lássa a szülőkön. Még akkor is, hogyha majd eljön az idő, amikor mondja, önálló akar lenni, maga akar megválasztani bizonyos mintákat, legyen ott a batyuba, hogy ezt, igen, ezt így csinálta apám, nagyapám, igen, ez jó volt, ők ezen tovább jutottak, ezen előre jutottak, így jó volt együtt lenni, jó volt így élni, ott legyen ez a nagyon erős élmény, ez a pecsét az ő életén. Tehát világos dolog, hogy mi is mintákat adunk át, de azért valahol ez egy élő, eleven lüktető dolog a Krisztus követésében, és ezt kérjük, ezért könyörgünk, az Isten szent lelke így tegye rá pecsétet ennek a kicsi gyermeknek az életére, ígérete szerint. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülőknek a fogadalom tételét. Kérem, hogy a gyülekezet álljon fel. És megkérdezem, hát először is, hogy akarjátok-e, hogy ez a kicsi gyermek Szent Háromság Isten szövetségébe, keresztény Anyaszent Egyházunkba befogadtassék. Elejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Felejétek, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a ti szent fogadalomtételeteket. Most először megvalljuk a mi keresztény hitünket, együtt elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, szülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltájból feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek közösségét, bűneink bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük ezt a kicsi gyermeket neked, megköszönjük az ő egészségét, szépségét, hogy gyönyörködhetünk benne. Megköszönjük, hogy olyan helyre született, ahol nagy szeretettel veszik körül, és mindent megkap, amire szüksége van, hogy kibontakozzék testében, lelkében, szellemében. Hagy könyörögjünk azért, hogy légy az ő gondviselője, és légy az ő megváltó ura is. Áld meg őt, áld meg a családot, mindazokat, akik körülveszik, a te szent lelked pecsétét add ebben a sákramentumban az ő életére. Amen. Réka emese, én téged keresztellek az atyának, miúnak, a Szent Élet Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet,
adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunk, a felnőtt élő hitű tagja, tegykor részese az örök üdvösségnek. Amen.
És kérnék szépen egy kicsit a gyülekezet felé fordulva, állva maradva még a 131. Zsoltár harmadik versét énekeljük áldásképpen. Foglaljuk el a helyünket. És akkor a 264. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Áldjad én lelkem, ugye ez a igen, dicsőség erős királya.
Mielőtt kérjük Isten áldását, és hazatérünk, hadd köszönjem meg a gyülekezet nevében Nagy Péter lelkész társunk ige szolgálatát. Ő a budafoki református gyülekezet lelkipásztora, és a család barátja, és így oldottuk meg a mai Isten tiszteletünket, hogy ő igét is hirdetett és a keresztelési szolgálatot végezte. Isten áldását kívánjuk együtt is lelkésztársam életére. Kérjük együtt Isten áldását így a helyünkön maradva. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, s igazságom jobbjával támogatlak tégedet. Amen.